mindenki jól van. Betegség, megfázás, ilyenek. Így van. Túl vagyunk rajta. Ebben az időszakban csak jön, meg megy. Mindig beköszön, mindig bekopogtat, aztán tovább megy. Megy át másokhoz. Ez már csak így van. Ja. Na hát, köszönöm, hogy itt vagytok. Tényleg, hogy eljöttetek ma. És én nagyon izgatott vagyok a felől, hogy Isten mit akar ma nekünk mondani. Vagy nekem. Te meg legyél a felől izgatott, hogy neked. Egy biztos, hogy van. Van mit mondania. És rögtön egy igeverssel kezdeném, jó? Kolossi 1.27. Kolossi, Pál apostol Kolossi beliekhez írt levele, első fejezet 27. vers. Azt mondja, ugyanis azt akarta, tehát ez azt jelenti, hogy nem volt muszáj neki. Tehát senki nem kényszerítette őt. Tehát ugyanis azt akarta, tehát nem kellett neki semmit tenni afelől, amit itt majd mindjárt olvasunk. Nem ezt kellett neki tennie. Ő döntött úgy, hogy ezt teszi. Jó? Tehát megtette. Tehát ez olyan, mint hogy nem kellett volna, hogy ma éljek. Mivel az életem az ő kezében van, bármelyik nap hazavihet. Így, vagy úgy, vagy amúgy. Egyszer nem ébredek föl, vagy valami. De ma élek. Isten nincs kötelezve arra, hogy ez úgy történjen, hogy én ma felébredek. És élek ma. De ő úgy döntött, hogy én itt vagyok ma, és élek. Oké? Tehát ugyanis azt akarta, hogy népe, ezek mi vagyunk, jó, tehát a népe az mi vagyunk, világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság, amely az Izraelen kívüli nemzetekre is vonatkozik. Tehát Izraelen kívüli nemzetek, ez azt jelenti, hogy mindenki, tehát nem csak a zsidók, hanem a nem zsidók is, tehát mindenki, bárki, bárki. Oké, tehát mindenki benne van, nincs kivételezett embercsoport, nincs semmi olyan, aki vagy különleges személyiségtípus, vagy különleges földrészről valók, nem, ez mindenki, mindenki. Oké, és ez a titok pedig, ez a titok pedig, micsoda? Hogy Krisztus bennetek lakozik. Hogy Krisztus bennetek lakozik. Én nem tudom, hányszor olvastátok el, de én amikor ma elolvastam, csak a plafon állított meg. Tehát az a tény, hogy Krisztus bennem lakozik, ez őrület. Ez őrület. És azt mondja, ő a mi dicsőséges reménységünk. És ez egy forradalmi gondolat. Mert lehet, hogy eddig úgy gondolkodtunk, hogy Isten valahol távol van, Isten valahol fönt van, néha meglátogat bennünket, néha itt van, néha velünk van. Lehet, hogy azt hittük, hogy beleszól dolgokba, vagy irányít dolgokat. De figyelj! Sőt, lehet azt hittet, hogy mindenhol ott van. És persze ezért itt is itt van. De ez még örültebb annál. Krisztus benned van. Krisztus benned van. És hogyha ő benned van, akkor van reményed. Döbbenet. Tehát ez olyasmi, amit mindenkinek tudnia kell. Nem csak mi, akik most ezt értjük. Vagy talán elkezdjük kapizsgálni. Nem olyas van, amire mindenkinek szüksége van. A remény. Egy dicsőséges reményre. És az a remény, hogy Krisztus bennem van. Úgyhogy van reményem. Na, úgyhogy az illusztráció lehet, hogy furcsa lesz. Mivel csak szeretném az üzenet első felének a gondolatait bevezetni. Aztán a második fele az egy történet lesz, hogy hogyan találkozott Jézus egy asszonnyal. És de nézzük az első részt. Ez az én sztorim. Mondtam az én életemből egy szemelvénytet. Anyukám 10 éve halt meg, 2006. januárjában. 3,5 évig küzdött a rákkal. Engem nagyon megviselt, őt pláne, mert ő meg látta, hogy mindenkit hogy megvisel. És már mondtam nektek a múltkor is, hogy igazán, amikor ebbe belegondolok, örömöm van, mert tudom, hogy teljesen meggyógyult, és a legjobb helyen van. Úgyhogy ezzel nincsen probléma. De amikor ez történt, akkor nem voltam jó. De ugye mit tesznek egy meghalt testtel? Hát vagy kis dobozba kerül, vagy nagy dobozba. Ki hogy választja. És hát anyut elhamvasztották, és egy ilyen urnába rakták. Hoztam egy képet, valami így nézett ki. Gondosan kiválasztottuk, mondtam apunak, hogy ne legyen olyan, amin halott Krisztus van, mert Krisztus nem így ismerik ma már, hogy meghalt. Mert föltem, a kereszt üres. Úgyhogy ez az üzenet, hogy a kereszt üres. De megkaptuk, és hazavittük anyut. Jött velünk haza anyu. Tehát beraktuk a kocsiba, ott volt velünk anyu. Igaz, hogy sokat veszített már a súlyából, és csak egy por volt, de ott volt velünk, és aztán vittük a temetésre, és tök morbid az egész, hogy napokig ott van veled anyukád egy ilyen dobozba. Hurcibálod. Nagyon furcsa. És aztán ott voltunk a temetőben, ravatalozó. Annyian voltak, mint egy Kossuth Díjas színésznek a temetésén. Tényleg, tehát ilyen több száz méter hosszú tömeg kísértük ki az utolsó útjára, földi útjára, ugye ezt szokták mondani. És aztán az jutott eszembe, hogy ez egy ideiglenes tárolóedény. Ez az urna. Ez egy ideiglenes tartály. Ugyanúgy, ahogy mi is azok vagyunk. Te is, meg én is, és minden ember ezen a földön. Hogy egy ideiglenes edények vagyunk, tartályok, amiben ott van benne, ott vagy benne te. Ott van benne az életed. És aztán lehet, hogy ott vagy te is, meg Krisztus is ebben az ideiglenes tartályban. És két gondolatom van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az élet ajándék. Ott van a jegyzetedben. Az élet egy ajándék. Nem tudom, hogy gondoltál már ebben. Hogy az életed egy ajándék. Az életem egy nagy szívás. Figyelj, ha nagy szívás az életed, akkor annak te is része voltál. Tehát én tudom magamról, hogy hogy tehát minden alkalom, amikor szívás volt az életem, akkor tudod, kivel volt az első számú probléma? Azzal a fickóval, akit minden reggel borotváltam. Azzal volt a probléma. Jó, tehát nem élek együtt egy férfival sem, tehát az a férfi az én vagyok, tehát csak... Csak zárójelesen, nehogy valaki félreértse, itt vagy az interneten, tehát nem valaki más szoktam reggelente borotválni, én vagyok az. Tehát belenézek a tükörbe, és ott vagyok, és ha gáz van, vagy szívás van, akkor a legtöbbször én vagyok az oka. Az önzőségem, a döntéseim, a prioritásom. Ja. Úgyhogy, de az élet az egy ajándék. Még ezzel együtt is. Az élet egy ajándék. Tehát ma reggel azzal az ajándékkal ébredtél, hogy élsz. És ez hatalmas. Úgyhogy én úgy akarom élni az életem, hogy amikor majd vége lesz, nem tudom, hogy mikor van, ez Isten tudja, akkor úgy állhassak majd Isten előtt, hogy ne bánjam meg azt. Hogy ne bánjam meg, és ne legyen bűntudatom, vagy szégyenem amiatt, ahogy éltem. Ja. Aztán a másik igazság, vagy gondolat ezzel kapcsolatosan az, hogy az örökkévalóság valóság. Tehát mindenki, minden egyes ember, aki megszületik erre a földre, vagy megfogan az anyamében, mert van, aki nem születik meg. Tehát minden egyes ember, aki megfogan, az örökké élni fog valahol. Valahol. És mivel mindannyian egy ideiglenes tároló edények vagyunk, tehát mindannyiunkat az életünk egy pontján vagy egy urnába raknak, amit láttunk, vagy egy koporsóba, ki hol végzi, melyikbe. Ez lehet, hogy a család döntése, vagy az én döntésem, nem tudom. Engem csak rakjatok egy zacskóba, vigyetek valahol ki, és így dobjatok fel, az fújjon a szél. Fújjon a szél, hogyha hára kerül a sor. Tehát engem, tehát mindegy, hogy hová. Ja. Én amúgy a legjobb helyen leszek, tehát azok már hamvak. És tehát lesz egy nap, amikor át fogunk lépni az örökké valóságba. Vagy ide, vagy oda, vagy a mennybe, vagy a pokolba. És én örülök annak, hogy Jézus él a szívemben. Én nagyon örülök neki. Tehát, mert ő miatta egy bővölködő életet élhetek már most. De majd akkor is vele együtt a mennyekben. És ez jó. És ez megtölti a szívemet már ma. Hogy tudhatom, hogy én ő vele leszek majd. És ő vele vagyok már most. És erről akarok beszélni igazából. Háromféle ember van. Háromféle ember van. Az egyik az, aki tudja, hogy keresztény. Oké? Tehát tisztában van azzal, hogy Jézusé az élete. Tisztában van azzal, hogy ő bűnös ember volt, és el van választva Istentől. És tisztában van azzal, hogy Jézus meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból. És tisztában van azzal, hogy egyszer rá kell bízni az életét. Oké, ez a keresztény. Tehát vannak, akik tudják, hogy keresztények. És tudod magadról, hogy te ez az ember vagy. Aztán vannak azok, akik tudják, hogy nem keresztények. Tehát tudják. És hogyha ilyen vagy itt, örülök, hogy itt vagy. Ha ilyen vagy, aki nézed a közvetítést, örülök, hogy nézed. Az már maga egy csoda. Mert csak egy gombnyomása vagy attól, hogy ne nézz. Úgyhogy... És aztán a harmadik csoport, ez az, aki úgy hiszi, hogy keresztény, de valójában nem az. És van ilyen is. A kutyafáját. Van ilyen is. Aki azt hiszi, hogy keresztény, de nem az. És hogyha föltenném a kérdést, hogy az vagy-e, valószínűleg azt mondanád, hogy igen, persze. De lehet, hogy az igazság az, hogy nem. És most nem akarok mindenkit elbizonytalanítani, mert aki tudja, hogy az, őt úgyse lehet elbizonytalanítani. De Jézus beszél erről a jelenések könyvében. Az elmúlt három hétben ebben a könyvben vagyunk, és az első, második és harmadik fejezetben nézzük meg a Jézusnak a különböző gyülekezetekhez írt kis pársoros leveleit. Igazából ezek képes lapok. Két, mert kb. Annyit, 5-6 sor mindegyik. Tehát ez Jézus képes lapjai a gyülekezeteknek. És megnéztük már az efézusiakhoz írt kis apró képes lapot. Most itt vagyunk a szmirnai gyülekezetnél, és sok mindent elmond ezeknek a gyülekezeteknek. Sőt, ha azt hiszed, vagy azt gondolt, hogy a gyülekezet unalmas, nem az. Majd látni fogod, ahogy majd beszélünk Jézusnak ezzel az asszonyával a találkozására mindjárt pár perc múlva. De hogy egyébként nagyon izgalmas lesz a jövő hét, meg az utánlévő hét is. Témában. fogunk beszélni jövő héten a szexről, hogy mit, hogy Isten miért teremtette és miért van, és az utána lévő héten pedig arról, hogy ez a mai világ és ez a mai kultúra hogyan rondított ebbe bele ebbe az egészbe. És ezek nagyon fontos témák. Mert én azt látom az elmúlt 20 évenben itt a kereszténységben, hogy a legtöbb sérülés, a legtöbb csalódás, a legtöbb fájdalom az pont emiatt a terület miatt van férfiak és nők életében. Lehet, hogy 10 éve minden rendben van, de mi van, ami történt 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, és még nem lett oda téve Jézus elé. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy erről halljunk. Ja, úgyhogy izgalmas lesz ez is. Nagyon izgalmas. De nézzük csak, jelenések könyve második fejezet 8. vers, azt mondja, a Szmírna gyülekezet angyalának írd meg. Ugye azt beszéltük, hogy az angyala, az igazából a gyülekezet pásztora, mert ez a hírvivő a görög nyelvben, az angyal, hírvivő. És azt mondja, ezt üzeni az első és utolsó, aki meghalt és feltámadt. 3 hete ezt a mondatot eléggé kiveséztük. Tulajdonképpen itt azt mondja Jézus, hogyha tudni akarod a szakmai múltamat, akkor, vagy a teljesítményemet, akkor én halott voltam, de feltámadtam. Kellene többet tudni? Kell? Nincs még egy személy, aki ezt bele tudná írni az önéletrajzába. Egyedül Jézus. Úgyhogy ez üt. És azt mondja Jézus a 9. versben, hogy jól ismerem szenvedésedet és szegénységedet, bár valójában gazdag vagy. Tudom, hogy milyen gonosz dolgokat mondtak rólad azok, akik zsidóknak tartják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. És aztán a további versekben bátorítja őket, erre nem akarok kitérni, én ezt az utolsó mondatot emelném ki. Oké, hogy zsidóknak tartják magukat, pedig nem azok. És az ember azt várná, hogy itt, amikor egy vesző van, de nem azok, azt mondaná az ember, hogyha ezekre a zsidókra ránéz, akkor, hogy de azért ezek jó emberek. De azért rendes dolgokat csinálnak. De azért a jót akarják csinálni. De nem ezt mondja, nem azt mondja, ők a sátán zsinagógája. Oké, és 2000 évvel ezelőtt így gondolkodtak, hogy zsidó vagyok, úgyhogy én Isten népe vagyok. Tehát automatikusan zsidónak születtem, vagy a zsidó vallásban benne vagyok, én Istenhez tartozom, az övé vagyok, úgyhogy én születésemtől fogva én oké vagyok Istennel. Rendben vagyok Istennel. Csak ez nem korrekt. És ez a baj, hogy manapság már a kereszténységen belül is így gondolkodnak. Európa vagyunk. Keresztény a múltunk. Nagyapám rendszeresen járt templomba. Nagyanyám is rendszeresen járt. Vittek engem. Keresztény vagyunk. Hát Szent István. Szent István. Keresztények vagyunk. Keresztény Magyarország, keresztény kormány. Keresztények vagyunk. Keresztények vagyunk. Oké? Megkereszteltek. 2 hónaposan. Úgyhogy keresztény vagyok. Keresztény vagyok. Vagy mert úgy élek. Keresztény vagyok, mert úgy élek. Hát ez a... Tehát nem bántam a... Felebb barátaimat, vagy mit tudom én, ki senkit nem bántok. Csak aki megérdemli. De senkit nem bántok. Oké, de tehát szegről végről egy kicsit úgy van lesűrítve a dolog mindenkinek az elmében, hogy egy kicsit elbeszélgetsz emberekkel, hogy a jó cselekedetek. Hogy én rendben vagyok, jó vagyok, teszem a jót, több van, mint a rosszból. És nem azon múlik számukra a kereszténység, hogy mit gondolnak Jézusról, hanem azon, hogy mit tesznek, vagy hogyan tesznek. Okay. De bármikor, amikor Jézus ismétel valamit, akkor ez nagyon fontos. És Máté 7-ben van egy rész, és a hegyi beszéd végén hihetetlen kiózanító mondatai vannak. A 21. vers, Azt mondja, nem mindenki fog bemenni Isten királyságába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Csak az megy be, aki megteszi, amit mennyei atyám akar. Magyarul azt mondja, nem mindenki keresztény, aki azt mondja magára, hogy keresztény. 22. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk. Nem a te nevedben űztünk ki a gonosz szellemeket. Nem a te nevedben tettünk sok csodát. Magyarul, hát Jézus, nézd meg az önéletrajzomat. Hát 4 A4-es oldal. Tele van, tele van. És mindet a te nevedben tettem. Tele van jó cselekedetekkel. És 23. vers, azt mondja, akkor világosan megmondom nekik, semmi közöttök hozzám. Soha sem ismertelek titeket. Menjetek előlem, ti törvényszegők. Értetted? A szemükbe fog nézni. Mélyen a szemükbe fog nézni. És azt fogja mondani, hogy ti szabálykövetők vagytok, nem Krisztus követők. Szabálykövetők vagytok, nem Krisztus követők. És óriási különbség van a kettő között. Óriási. Úgyhogy tégy meg valamit most. 1 és 10 között értékelt, hogy te hol állsz. Ahol 1 azt jelenti, hogy távol vagy Jézustól. A 10-es azt jelenti, hogy Jézusé vagy. Szerintem a 2 között nincsenek számok. Nincs fokozat. Vagy Jézusé vagyok, vagy nem vagyok Jézusé. De melyik vagyok? Melyik vagyok? Tehát ha ma meghalnák, meghalnék, hogy mondják, meghalnék, jó van, akkor hova kerülnék? Mennybe mehetnék, vajon? Ha nem tudok biztosan 1 10-est leírni, akkor baj van. Ami nem örök baj, tehát ezt lehet orvosolni, lehet ezen segíteni. Igazából a következő gondolatom ez akar lenni, hogy hogyan lehetek biztos, hogy 10-es vagyok. Két. Segítek. És itt a következő kép, az van 2 smiling, az 1-eske, meg a 10-eske. Jó? Tehát ránézésre mind a 2 ugyanúgy néz ki. Ha benne van Krisztus, ha nincs benne Krisztus. Tehát ugyanúgy néz ki. Munkája van, esetleg családja van, vagy egyedülálló, vagy vannak nehézségei. Vannak jó napjai, vannak rossz napjai, van betegsége, van egészsége, egyikből megy a másikból az egyikbe. Anyagi nehézségei is vannak. Tehát ugyanolyan mind a 2. Ugyanolyan mind a 2. Nincs köztük igazából különbség. Mosolyogni is tudnak. Akiben nincs Krisztus, az is tud mosolyogni. Tehát igazából bemész egy gyülekezetbe, és rájuk nézel, és nem tudod, hogy ki az a 2 közül. Mert ugyanúgy tud mindenki mosolyogni. Tehát ugyanúgy. Ja. Úgyhogy, de ott az 1-esnél van 3 dolog. Az első, ez a bűn. Ott a bűn. Hányan vagytok, akik elismeritek, hogy legalább 1-szer vétkeztetek? Igen, egész életetekben 1-szer legalább. Na jó. Nagyon nagy vonalúak vagytok. Most a Biblia azt mondja, hogy mivel vétkeztünk, ezért nem részesülünk Istennek a dicsőségébe. Tehát nem részesülünk. Úgyhogy emiatt mik vagyunk? Következő szó. Elválasztottak. El vagyunk választva Istentől. A bűn miatt. Tehát az Istennel való kapcsolattól el vagyunk választva a bűn miatt. Tehát képzeld el, hogy jössz hozzám lelkesen, és én dúr adok egy pofont. Akkor úgy elrúgtam a pöttyest, nem? Tehát akkor, ja igen, akkor Azt mondod, hogy na jó, meg volt beszélve, hogy kedd reggel találkozunk 8-kor, de akkor inkább nem. Ja, visszamondtam. Tehát akkor egy kis feszültség keletkezik kettőnk között. Már nem vagyok olyan jó fej, megsérül a kapcsolatunk, nem akarsz már tőlem semmit, vagy velem semmit. És ilyen a bűn. Ilyen a bűn, hogy el vagyunk választva Istentől miatta. Volt egy képenvágás. Ja. És aztán emiatt a harmadik szó, hogy halott. Halott vagyok. Tehát ha el vagyok választva Istentől, mert bűnben élek, akkor szellemileg halott vagyok. Szellemi halott. Tehát ez azt jelenti, hogy fizikailag élek, meg vagyok. Élek ebben a világban, de szellemileg halott vagyok. Tehát az Istennel való életem az halott. Halott, hulla. Ami igazából megmagyaráz egy csomó dolgot. Tényleg megmagyaráz egy csomó dolgot. Én annyiszor csináltam ezt már Krisztus előtt, mielőtt ismertem volna Jézus Krisztust, hogy ígérgette magának. Én most már meg fogok változni. Nem fogok már így viselkedni, vagy úgy viselkedni. Nem fogom ezt csinálni. Abba kell hagyjam ezt, abba kell hagyjam azt, abba kell hagyjam amazt. De mindig rájöttem, hogy sosem megy. Képtelenség, nem tudom. És tudod, miért nem tudunk változni? Amikor itt vagyunk. Azért, mert egy halott nem tud változni. Képtelen változni. Halott, képtelen változni. Képtelen. Tehát hiába mondjuk egy temetésen a halottnak, hogy hát, hé, Pista bátyám, dolgoznunk kell még dolgokon. Vagy mosolyogjon már egy kicsit, legyen már jobb hozzáállása. Oké, tehát ilyeneket nem lehet mondani. Tehát változzon többet. Nem, halott, az halott. Halott. Oké. Tehát ha ilyeneket mondanék mondjuk egy temetésen, lehet, hogy mostantól kezdve nem kértek meg, hogy elmenjek temetésre. De azt mondaná, hogy hát elég morbid a pásztor. De elég morbidak vagyunk, mikor elvárjuk, hogy változzunk, mikor halottak vagyunk. Ennyire morbid az is. Kétet, ez morbid, amikor áltatjuk magunkat a változásra, de képtelenek vagyunk, mert halottak vagyunk a bűneink miatt, és el vagyunk választva Istentől. Képtelenség úgy változni. Aki de itt van az a másik ember, akiben ott van Krisztus. És ő neki megbocsátatott. A bűnei megbocsátottak. Tehát meg van bocsátva. Tehát ennek az embernek minden bűne meg van bocsátva. Na, igen, tudom, kiről beszélsz. Balukám, ez az a keresztény, aki mindig azt hiszi magára, hogy ő tökéletes. Nem. Aki valóban itt van, ő tudja, hogy nem az. Ő tisztában van vele. És nem is viselkedik úgy, mint hogyha onnan fújna a passzáció, tudod? Nem. Az első dolga az, hogy elismeri, hogy én nem vagyok tökéletes. Tudja, hogy ennyi minden meg lehet bocsátva neki. Úgyhogy csak mondom, azért, mert valaki gyülekezetbe jár, az nem azt jelenti, hogy itt van a szívébe. Tehát lehet így is gyülekezetbe járni. És ez rendben van, mert abszolút ez a vágyunk, hogy sokan jöjjenek ilyenek. Sokan jöjjenek közünk, hogy találkozhassanak Jézussal. Oké, úgyhogy nem vagyunk tökéletesek. Nem. De megbocsátatott. Úgyhogy mivel megbocsátatott, most már nem elválasztottak vagyunk, hanem kapcsolódtunk hozzá. Tehát az életünk kapcsolódott ő hozzá. Onnantól kezdve, hogy meg lett bocsátva a bűn. Az a bűn, ami elválasztott bennünket. És ez annyira jó. Most már tudja, ez a személy már tudja, hogy miért él. Mi az élet értelme. Tudják, hogy Isten alkotta őket, hogy van célja az életüknek. Mert tehát a szívük, az életük Istenhez kapcsolódott. Aki most már értelmet ad nekik, célt ad nekik. Tudják, hogy miért érdemes élni. Ja. És aztán az utolsó, ő nem halott, hanem él. Ő nem halott, hanem él. Van egy bővölködő élete, teljes szabadsága. Aki csak úgy definiálom a bővölködő életet, mert lehet, hogy van egy olyan háttered vagy múltad, ahol ez más jelentett. Ez nem azt jelenti, hogy szuper egészséges vagy, soha nem betegszel meg, és tele van a bukszád meg a bankszámlád. Jó? Tehát a bővölködőt ez nem ezt jelenti. Esetleg valakinek ezt jelentette még régen. Nem. Hanem belül az életünk teljes. Akkor is, amikor kívül nem klappolnak a dolgok, különböző okok miatt lehet ez, lehet miattam, de lehet azért, mert Isten próbál munkálkodni valamit bennem, és ez az útja. De mégis van egy békességem, és erőm, és örömöm. Ez a bővölködő élet. Hogy kapcsolódva vagyok Istenhez. Ez a bővölködő élet, aki viszont minden szükségemet betölti. Oké? Úgyhogy az egyetlen különbség a két smiley között, a két fószer között, a kétféle ember között, tudod mi? A következő kép. Jézus. Elcsípték. 2000 évvel ezelőtt elcsípték, képzeljétek el. Elcsípték, csináltak róla egy fotót. De ez a Passió filmből a színész. De tényleg, a két ember között egy személy a különbség csak. És ez Jézus Krisztus. Tehát nem a dicsőítésben van különbség, nem a Biblia fordításban van különbség, nem a teológiában van különbség, nem az öltözködésben van különbség, nem a viselkedésben van különbség a kettő között. Egy valami a különbség. Az egyikben ott van Krisztus, a másikban nincs ott Krisztus. Ennyi. Ennyi. És hogyha ez a személy vagy itt, akkor azért lehetsz ez a személy, mert találkoztál Jézussal. Hogyha ez a személy vagy, aki ez a mosolygós, nem az a másik mosolygós, ez a felszínes mosolygós, ez a mosolygós itt. Oké? Tehát mert találkoztás. És hogyha még soha nem bíztál Jézusban a bűneidnek a bocsánatára, akkor tedd meg ezt. Tök mindegy, hogy ki vagy, tök mindegy, hogy milyen háttérből jöttél, vagy milyen vallást ismertél eddig. Mindegy. Csak bízz rá az életed Jézusra. Úgyhogy most szeretnék egy nagyot ugrani János evangéliumába, és egy kicsit arról beszélni, hogy Jézus hogyan veszi föl velünk a kapcsolatot. És megdöbbentő. Megdöbbentő számomra, hogy Jézus ezzel az asszonnyal beszélget. Igazából arról akarok nektek beszélni, és ezt mutatja ez a sztoribe, hogy Isten milyen rejtélyes módon munkálkodik. Milyen rejtélyes módokon. Tehát itt vagyunk János 4-ben, és azt fogjuk látni, hogy hogyan kapcsolódik hozzánk, és milyen hatással lehet mindannyiunkra. Oké, úgyhogy igazából ez, itt most nem is nagyon prédikálni fogok, hanem csak kicsit kommentálom a történetet, mert a történet magáért beszél. Első vers. Azt mondja, egyesek azt híresztelték a farizeusoknak, hogy Jézus több tanítványt merít be, és vonz maga köré, mint bemerítő János. Itt azt látjuk, ezen a ponton, csak egy kicsit háttér legyen ennek a találkozásnak, lássuk, hogy Jézus is hol van és hol jár, hogy Jézusnak a hírneve egyre nő, egyre inkább nő, és egyre több ember ismeri meg őt, egyre többen ismerik, hogy kicsoda ő, hogy miket tett, miket tanít, és egyre többen beszélnek róla, főleg a farizeusok. Tudjátok, a farizeusok azok, akik azt gondolták, hogy közel vannak Istenhez. De nem voltak. És aztán a második vers azt mondja, bár maga Jézus nem merített be senkit, csak a tanítványai. Hoppá, itt már mennek a... Tehát rögtön az első versben látjuk, hogy itt megy a vallásos himi-humi. a háttérben, mennek a pletykák, mennek a híresztelések. Ezt csinálják. Azt csinálják. Jézus többet merít be, mint bemerítő János. Közben Jézus senkit nem merített be. Tehát mennek a sztorik. Egyébként tök mindegy. Ha van rajta sapka, az a baj, ha nincs rajta sapka, az a baj. Tehát ez van. Ja, tehát ezeknek a farizeusoknak az információ nem volt pontos. Tehát az a helyzet, amikor a vallásos emberek elkezdenek beszélni, pletykálni, akkor abból soha semmi jó nem származott. Ma sincs másként. Tehát, az biztos, hogy a helyzet az olyan, hogy ha Jézusnak lett volna egy kampányfőnöke, akkor azt mondja, hogy na, most kell weblapot csinálni, most kell nyilvánosságban lenni, most kell minél több, minél nagyobb tömeg előtt beszélni, mert most a leghatékonyabb, most beszélnek róla, a negatív hírek is reklámoznak téged, tehát most kell színre lépni. Most jó a helyzet, oké? De Jézus mit csinál? Harmadik vers. Mikor Jézus erről tudomást szerzett, elhagyta Júdeát, és újra visszatért Galileába. Elhagyta a fő színterét az ő szolgálatának, és visszatért arra a színtérre, északra, ahol ő nevelkedett, a kis falukba. Oké, tehát eljött Jeruzsálemből, a környékéről, ahol a vallásos élet pezseg, és visszament. Visszament. Oda, ahonnan származott. És negyedik vers, azt mondja, útközben keresztül kellett mennie Samárián. Két dolog, ami számomra szöget ütött. Az egyik, hogy keresztül kell mennie. Várja, ő Jézus. Ő a világ mindenség teremtője. Mi az, amit neki kell tenni? Kényszeríteti bárki a mindenhatót? Bármire is? Nem. Nem, ő akart arra menni. Ő készült valamire. Sőt, ő készült valakire. És úgy döntött, hogy a nagy hírnév, és most kéne sokat beszélni, és most kéne ott a pezsgő régióban ott lenni, de úgy döntött, hogy nem, én eljövök, mert nekem itt találkoznom kell valakivel. Samárián keresztül ez a másik. Samárián keresztül. A zsidók, és Jézus zsidó volt, egy zsidó rabbi, a zsidók utálták a samáriaiakat. Nem szerették őket, gyűlölték őket, kikerülték őket. Oké, tehát úgy nézett ki, hogy Izrael felépítése alsó része Júdea, középső része Samária, felső része pedig Galilea. Hát a legegyszerűbb és a leggyorsabb, ugye főleg amikor nincs autó, meg nincs repülő, meg ilyenek, tehát fontos az, hogy minél hamarabb ott legyünk valahol, tehát az egyenes út a legjobb, nem? Tehát lehetne menni Samárián keresztül, de ők annyira gyűlölték a samáriaiakat, hogy inkább kerültek, nem tudom, 2-3 hetet is. Csak ne kelljen, tehát kikerülték azt a területet, csak ne kelljen hozzájuk szólni, ne kelljen valahol náluk megszállni, venni tőlük bármit is, vagy eladni nekik bármit is, csak hogy én is kapjak valamit, ugye a biznisz. Tehát semmit. Nem akarjuk őket. Tehát ez tehát ilyen volt Samária. Tehát azt látjuk, hogy Jézus szándékosan ezektől a vallási drámáktól eltávolodik, és közelhúzódik az emberek szükségéhez. Azokhoz az emberekhez, akiknek fájdalmaik vannak, és nehézségben vannak. Hallottam egy sztorit, szerintem ez egy anekdota. Mert több verzióban hallottam már. De egy lány lepukkant lányról szólt. Annyira le volt pukkanva, hogy az élete körülményei, a lelki állapota, hogy eljutott már egy olyan pontra, hogy engem nem érdekel, hogy nézek ki, milyen szagom van, és mit fognak rólam gondolni, de én akkor is el fogok menni a gyülekezetbe. Mert erre van szükség. Most már egyszerűen rá vagyok kényszerűen, erre van szükségem. Manapság meg egy csomóan vannak, akik azon gondolkodnak, hogy miért akarnak elmenni. Hogy nem kéne itt lennem. Miért vagyok én itt? El kéne távolodnom. Van, aki meg annyira lesüllyedsz, hogy azt mondja, mindegy, hogy mit gondolnak, mindegy, hogy milyen, nincs más. Itt akarok lenni. És elment, és jó volt az üzenet, jó volt minden, és a pásztor kiszúrta, és oda ment hozzá, hogy figyelj lányom, ez így nem lesz jó. Szagod van, koszos vagy, ápolatlan vagy, csinálj magaddal valamit jövő hétre, és akkor jöhetsz, hogyha akarsz jönni. És azt mondta a lány, hogy jó, hát muszáj jönnöm, akarom. És eljött jövő héten, és semmi nem változott. Mármint a lány részéről. És lement az üzenet, lement az Isten tisztelet, és aztán végén oda ment, na jó, ebből elég volt. Nem azt beszéltük meg, hogy hazamész, vagy valahová mész, és rendbe szeded magad. Tudod, beszéltük azt is, hogy beszélsz Istennel, és megbeszéld ezeket a dolgokat ő vele. Beszéltél Istennel? Azt mondja, hát beszéltem vele. És mit mondott? Hát azt, hogy ő sem tudja, hogy kell itt öltözkedni, mert még ő sem járt nálatok. Oké, tehát Isten nem tartózkodik sokáig olyan helyen, ahol az embereket kint tartják. Isten oda jön be, ahol nem egy zárt közösség van, hanem egy nyitott közösség van. Akik kinyitnak bármilyen ember felé. Mert az Istennek az élete az ilyen, hogy az túlcsordul és kiömlik itt az ablakpárkányon, az ajtón, és megy mindenhová. Nem egy bezárt közösség, ahová nehéz bejutni, vagy nehéz beférkőzni. És ilyen Jézus. És lehet, hogy ezek a farizeusok amúgy jól kezdhették, de eltávolodtak, az tuti. Lehet, hogy ezek a farizeusok akkor ott 2000 évvel ezelőtt, tehát jó volt a szándék, de Jézus ezért húzott el. Nem akart ebben a vallásos drámában részt venni. Hogy ott ilyen pletyka, olyan pletyka. Nem, azt mondta, én megyek, és megkeresem a sérülteket, a sebesülteket, azokat, akik fájdalomban vannak. Úgyhogy, ha így vagy itt, akkor Jézus már eljött, érted? Ő miatta vagy itt. És Jézus találkozni akar veled. A fájdalomban vagy, vagy nem értenek meg az emberek. Csak tudd, hogy Jézus már eljött, érted? Úgyhogy, ahogy megy tovább a történet, felmerül, hú, kivel fog találkozni Jézus? Ki lesz az? Tehát kiért csinálja ezt az egészet? És az 5. versben, figyelj, így jutott el egy samáriai város sikár szélére. Ez a hely közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet egykor Jákob adott a fiának, Józsefnek. Mivel Jézus az utazástól elfáradt, és ez annyira jó, hogy ilyet olvasni, elfáradt. Olyan, mint mi. Jézus olyan volt, hogy ő 100%-ig Isten, és 100%-ig ember. Elfáradt. Tehát ha fáradtnak érzed magad, akkor ne gondold azt, hogy Jézus nem tudja, hogy hogy érzed magad. Ha csalódottnak érzed magad, ne gondold, hogy Jézus ne tudná, hogy milyen csalódottnak lenni. Tehát Jézus tudja, mert ő ember is. És azt mondja, leült a kút mellé. Leülök én is. Helyet foglalok. Leült a kút mellé. Ott van. Jaj, de jó. Leült a kút mellé. És ott várt. Várt. Azt mondja, délfelé járt már az idő. Tehát leült a kút mellé, és várt valakire. Délben ki a pityi palkó jár a kútra. Hát mindenki reggel jár. Ki ez a hülye, aki délben, Izraelben a legmelegebb időben megy a kútra? És aztán itt jön, a 7. verstől kezdve jön a leges, leghosszabb beszélgetés, ami dokumentálva van Jézus részéről a Bibliában. Ez a leghosszabb beszélgetés, ami le van írva. És ez nagyon jelentőségteljes. 7. vers. A tanítványok éppen bementek a városba, hogy valami ennivalót vegyenek a Mekibe. Ekkor ért a kút, az egy... És akkor itt jön, ki jön? Ki jön? Egy samáriai asszony, aki a városból jött, hogy vizet merítsen. Jézus megszólította, kérlek, adj nekem vizet, vagy inni. Tehát amikor egy zsidó ezt olvassa, elkezd öklendezni. Följön a szájába. Mi van? Oké. Két dolog miatt. Az egyik, hogy samáriai. Ahogy már az előbb említettem, samáriai. Tehát utálják. Tehát lehet, hogy csodálkoztál azon, hogy miért vannak olyan, néha olyan furcsa, vagy olyan megmagyarázhatatlan címei az üzenet sorozatoknak. De szerinted miért? Miért nevezte el az irgalmas szamaritánus történetét így Jézus? Mert fel akarta hívni a figyelmet valamire. Azt akart, hogy oda kapják a fejüket. Azok, akik nem irgalmasak. És nem szeretőek. Mert ez irgalmas és szamaritánus. Ez olyan, mint a jó pacal nekem. Ez kettő nem találkozik egymással. Számomra, bocsánat, a pacal szeretőktől. Akit, hogy irgalmas vagy jó szamaritánus. Tehát ilyen nincs. Ilyen nincs. Aki, tehát egy szamaritánus, tehát szamáriai asszony. És a másik az, hogy egy asszony. Egy asszony. Tehát a zsidók nem becsülték nagyra a nőket. Voltak. Vagy csak arra kellettek, vagy mit tudom én. De nem volt megbecsülésük. Úgyhogy... Ráadásul még beszélget is egy nővel Jézus. Tehát nem az, hogy egy kútból merítenek, meg ott együtt dolgoznak, vagy valami, hanem még le is állva beszélgetni. Tehát ez tök gáz. Oké, tehát Jézus leült, és várt olyas valakire, akivel a vallásos emberek nem beszélgettek volna. Fantasztikus. És a 9. vers, a samáriai asszony csodálkozva kérdezte. Nem véletlenül csodálkozva kérdezte. Pont ezért, hogy kérhetsz tőlem vizet zsidó létedre, mikor én samáriai asszony vagyok. A zsidók ugyanis szóba sem álltak a samáriai lakosokkal. Oké, tehát itt van egy asszony, aki már mindjárt látjuk, hogy miért sérült. De azt mondja, hogy kérhetsz tőlem zsidó létedre? Tehát azt mondja itt, hogy figyelj, férfiak hozzám csak akkor szólnak, ha akarnak valamit. Ha azt akarják. És igen, látjuk majd, mindjárt látjuk az ő történetéből, hogy őt tőle mindig akartak valamit. És mindig behúzták a csőbe. Oké, tehát és lehet, hogy ilyen a te életed is. És, ja, lehet. És lehet, hogy így gondolkodsz Istenről, hogy mi hozzám szólt Isten, akkor ő is akar tőlem valamit. Mint ahogy az összes többi ember, akinek valamilyen tekintélye volt az életemben. Az apám, a szüleim, a tanárom, a bárki. A férjeim mind akartak valamit. Úgyhogy Isten kopogtat, ugye, tehát Jézus kopogtat, kér inni, és ott van egy reakció. Mit akarsz tőlem? Biztos akarsz valamit. De ő Isten. Tehát Jézus Isten, és ő valami nagyobbat akar számunkra. És valami nagyobbat akar ennek a samáriai nőnek is az életében. És Jézus így válaszol a 10. vers. Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor tudnád, hogy ki az, aki vizet kért tőled. És akkor te kértél volna vizet tőle, ő pedig friss forrásvizet adott volna neked. Találkoztál már ezzel a fajta ember, hogy tudod, kivel beszélsz? Vagy csak úgy viselkedik, hogy hát vedd már észre magad, hát doktor van a nevem előtt. Vedd már észre, engem úgy hívnak itt, hogy professzor úr, vagy tanár úr, vagy kiavítalak, mert elfelejtettétek azt mondani a nevem előtt, hogy pásztor. De ha azt mondjátok, hogy pásztor, akkor kaptok egy pofont. Nem, ahogy kényelmes, jó, de nem kell. Én örülök annak, ha Balúnak hívtok, vagy Balázsnak. Jó? Tehát nem. Ez ilyen szolgálatom, nem a nevem. A személyben az van írva, hogy Botár Balázs, nem Pásztor Balázs. Ja. Úgyhogy. Tehát Jézus sem így mondta azt, hogy tudod te, hogy ki vagyok? Ha tudnád, hogy ki vagyok, akkor úgy kérnél, vagy azt kérnél, tudod. Tehát nem kell engem kiszolgálni, hát ha tudnád, hogy ki vagyok, akkor tudnád, hogy én csettintek, az följön a víz a kútból. Én teremtettem a kutat, meg a vizet is benne. Meg téged is. Tehát mit gondolod, rád vagyok szorulva? Nem, Jézus nem ez volt a hozzáállása. 11. vers. Akkor az asszony megkérdezte, Uram, hogyan mennél forrásvizet? Hiszen Vödröd sincs. A kút pedig mély, és ez a kút, ez a mai napig megvan, körülbelül egy olyan 25 méter mély kút. Ami már, tehát sekélyebb, mint 2000 évvel ezelőtt volt, mert már kerültek rá erősen a rétegek. Tehát ez tényleg egy mély kút volt, és figyeljetek, tehát nincs vödröd. Bármikor, amikor azt mondjuk Jézusnak, hogy valamilyen nincs. Tehát nem tud valamit megcsinálni, mert Uram, nem tud megcsinálni, mert neked nincs. Ez hülyeség. Mi az, ami nincs meg Jézusnak? Mi az, amit ne tudna ő megtenni? Mindent meg tud tenni. Mindenre képes. Nincs olyan, hogy nincs neki valamije, és ezért nem tud valamit megtenni. Ott van az 5000 ember megvendégelése. Valamelyik alkalommal beszéltünk róla. Hozzátok ide az 5 kenyeret, meg a 2 halat. És a tanítványoknak fogalma sem volt, hogy utána 12 telekosár marad úgy, hogy 20000 ember jól lakik. Aki már az 5000, az csak a férfiak voltak. Ott voltak még a gyerekek és a feleségek is. Nem gondolták volna. Pedig mondtatok, hogy nincs, Jézus, neked nincs, de volt 5, meg 2, és abból csinált annyit, ami bőven elég volt. Oké? Okay. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor megvan Jézus, akkor megvan mindened. Gondoltad már ezt? De Uram, ez sincs, meg az sincs, meg a... Nem, ha megvan Jézus, megvan mindened, amire szükséged van. Mindened megvan, amire szükséged van. De ez az asszony ezt nem tudta, ő csak a külsőre nézett. Ő csak a külső dolgokat nézte. Szóval Jézus, vagy nem tudta, hogy jöjjön Jézus. Szóval akkor nincs vödröd, és azt akarod, hogy segítsek neked? Nem érti. Nem érti. Nekem nem kell Jézusnak segíteni. Jézusnak nem segítek azzal, hogy üdvözlök. Jézusnak nem segítek azzal, hogy megterítem az asztalt itt reggel, vagy kávét főzök, vagy a gyerekekre vigyázok, vagy foglalkozok velük, tanítom őket. Ez nem Jézusnak segítség. Nincs szüksége segítségünkre. Lehet, hogy az embereket ez lelomboz. Hát akkor nekem tényleg nincs értelme az életemnek. Még Jézusnak se tudok segíteni. pedig olyan szívesen segítenék neki. Ön elveszett, mikor ránézek, hogy simogatja a bárányát, jó fésülten, csurog a könny a szeméből, meg minden olyan elesetnek tűnik. Hát szüksége van egy rátermett csapatra. Nem. Jézusnak nincs szüksége se az én vödrömre, az én erőmre, semmire nincs szüksége. Nekem van szükségem őre. Délben jött a kútra. Ez az asszony. Miért jött délben a kútra? Azért, mert nem akart senkivel találkozni. Nem akart senkivel találkozni. Elege volt az emberekből. Elege volt. Pedig forró volt, brutál idő volt, de nem. Délben megy, hogy ne kelljen senkivel beszélgetni. Erre mi történik? Ott a teremtője. Akkor inkább Pirikével találkoztam volna a kútnál, akkor meghallgattam a legfrissebb pletykákat, azt mehetek haza. De nem. Neki találkozója volt Istennel, amiről ő nem tudott. De Jézus ott találkozik velem, és úgy, ahol én vagyok, és amilyen állapotban vagyok. Úgyhogy lehet, hogy úgy vagy itt, hogy szeretsz hátul leülni, lehet úgy vagy itt, hogy szeretsz később jönni, csak hogy ne kelljen szóba legyedni senkivel, nehogy valaki hozzád szóljon. Ja. De Jézusnak találkozója van veled, és mondani valója van neked. És jön ez az asszony, a kis vödrével, mit sem sejtve, és hoztam egy vödröt, ez tejfeles vödör. Ott van a kis vödörkéjével, és ez a fickó meg vödör nélkül akar nekem vizet adni? Tehát arról beszél a kútnál ez a fickó. Én jövök vödörrel, neki nincs, és ő akar nekem vizet adni. Hogyan? Mi az ő hülyeség? Ezt a koncepciót nem ismerem. Úgyhogy itt már csípőn van a kéz. Oké, 12. vers. Nagyobb lennél, mint Jákob atyánk? Aki ezt a kutat adta nekünk? Ő maga is ebből ivott, a fia is, meg a nyája is. Jézus így válaszolt, akik ebből a vízből isznak, azok újra megszomjaznak. Oké, tehát akik ebből a kútból isznak, amiről most, ahová te jöttél, meg ami mellett én is ülök, ha ebből iszol, akkor újra meg fog szomjazni. Az csak egy időre csillapítja a szomjúságot. Ennyi. Nem fog sokáig tartani. De, 14. vers, aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg. Sőt, az a víz, amelyet én adok neki, forrásá válik benne, és olyan víz ömlik majd belőle, amely örök életet ad. Emlékszel Kolossé 1.27-re? Krisztus bennünk. A reménység. A reménység. Krisztus bennünk. Figyelj már, asszony! Annyira külsőre koncentrálsz, hogy elmulasztod azt, hogy mit akar benned tenni. A vödörrel vagy elfoglalva. Csak a vödröt látod. Meg ezt a kutat látod, ami 25 méter mély. Abba van víz, és vödör. Azt vödörrel kell kihozni. Ennyit látsz, ennyit tudsz. De itt nem a vödörről szólnak a dolgok. Ha csinálják benned valamit. És aztán te válsz a forrása. Csak ha csinálják valamit, és forrássá válik benned. Kitett az asszony, egy olyan kúthoz jött délben, amikor senkivel nem akart találkozni, amihez vödör kellett. És találkozott egy olyan kúttal, amihez nem kell vödör. Látod már, hogy ott kettő kút van? Két kút van. Az asszony csak a külsőt nézi, a külső dolgokat, a múltját nézi. És jön. És le van ragadva abba a koncert, hogy ez vödör kell. Vödör kell. Jézus meg beszél valami másról. Hogy én egy másik kút vagyok. Asszony, neked nincs szükséged vödörre, komolyan mondom. Mikor te vagy a kút. Mert arról beszél, hogy nem csak, hogy Jézus a kút, hanem aki ebből iszik, az forrás lesz, és ő is kút lesz. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen, és ahhoz sem kell vödör. Érted ezt? Zseniális. Egyszerűen zseniális. Micsoda illusztrációt használt Jézus. Ez döbbenet. És annyira fontos volt Jézusnak ez az asszony, hogy ott várt a kút mellettre. Ki vagyok én, hogy Isten vár rám? Gondolkodtam ezen? Lehet, le kell szállni ahhoz a magas lóról. Ki vagyok én, hogy Isten abban a hőségben ott vár rám a kútnál? A sebeimben, a múltamban. Nem azt mondja, hogy egy templomba vár rám, ahová mehetek, hogyha akarok, hanem oda jön, ahová a szégyenem miatt járok, és akkor járok, a szégyenem miatt akkor járok, amikor. És ő odáll az utamba, és vár rám. Döbbenet. Döbbenet. És mi mindeközben meg föl alá rohangálunk a vödreinkkel. Érted? Tehát a vödrünkkel vagyunk elfoglalva, hogy jobb vödreink legyenek. Kell egy jobb vödör, és legszívesebben hoztam volna, hogy 10 féle vödröt, és kell egy jobb vödör, nem vagyok jól, nincs, ez nem elég jó ez a vödör, egy másik vödör kell, vagy mit tudom én, nincs szép vödröm, egy jobb férfire van szükségem, vagy egy szebb férfire van, jobb férre, vagy egy új feleségre van szükségem. Érted? Tehát a vödrök, ez a külső. A külső. Tudod, egy új vödörre van szükség, egy új pasira, vagy egy új csajra. De ha lefeküdnék vele, akkor biztos jobban elfogadna engem. Nagy túróst. Ez a legnagyobb becsapás. Nem. Vagy ha kitisztítanám az életem a felmosó vödrömmel, rakok bele Domestos, kitisztítanám az életem, akkor sokkal jobb lenne az életem. Egy új vödör, egy tiszta vödör, ez fantasztikus lenne. És ígérek dolgokat, és fogadalmakat teszek, és és jobb lesz majd, és Nem, nagyobb vödörre van szükség, ez olyan kicsi. Nagyobb autó, nagyobb lakás, nagyobb fizetés. Minden nagyobb legyen, vagy bőségesebb. Nagyobb bankszámla. Nagyobb dologra van szükségem. Egy nagyobb vödörre. Oké, vagy az élvezet vödrére van szükségem. Az élvezet. Legyen benne. Minimum 53 fokos. Gyümölcslé. Nagyobb élvezet. Több élvezet. Vagy egy olyan vödörre lenne szükség, mint én festek úgy, ahogy akarom, sok színűre, csiszolgatom, gyaszatolom, és ahogy éppen a hangulatom változik, úgy formálgat az én kis vödröcskémet. De Jézus ezért jött, hogy elmondja annak a nőnek, hogy az egész nem a vödörről szól. Az életed nem a vödörről szól. Hány vödrön akarsz még keresztül menni? Hányat akarsz még kipróbálni? Nem erről szól. Hányan még, hogy végre felismerd, mennyi kell még? Hol akarsz még kimerülni, és elfáradni, és szétsebezni magad? Vagy másokat? Nem azért vagy elégedetlen, mert rossz vödröd van, hanem azért, mert a rossz kúthoz mentél. Nem az a probléma, hogy rossz vödrünk van, hanem hogy a rossz kútnál vagyunk. Mert ahol elégedett leszek, ott nem kell vödör. Ha azt megpróbálom vödörrel csinálni, az képtelenség. Nem kompatibilis. Zseniális, ahogy Jézus összehasonlítja két kutat. Mint egy ilyen telesopos reklám. És 15. vers, Uram, adj nekem is abból a vízből, hogy ne legyek többé szomjas, és ne kelljen innen hordanom a vizet, kérte az asszony. Tehát még mindig a vödörrel gondolkodik. Még mindig a vödörrel gondolkodik. Tehát, szóval, csoda vized van, vagy csoda vödröd, vagy csoda izé, adj csak belőle. És Jézusnak elege lesz. Elege lesz belőle. És ez így van, amikor Isten meg akar nekünk mutatni valamit, és süketek vagyunk. Elege lesz belőle. Elege lesz belőle. És tudod, mit csinál? Mélyebbre fog menni. Még mélyebbre, mert nem halljuk. És még mélyebbre levisz. És meg fogja piszkálni a dolgokat, addig, amíg el nem ér ahhoz a dologhoz, amit rejtegetek. Amit rejtegetek. És ezt csinálja. Jézus ekkor azt mondta neki, 16. vers, menj és hívd a férjedet, és jöjjetek vissza. És az asszony elmondja az igazat, de csak részben. Tehát azért még mindig terel, kamuzik. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus így felelt, valóban nincs. Tudod, az asszony, majdnem lebuktam. Kinek van kedve erről most beszélgetni? Pont ezért jöttem délbe, hogy ne kelljen beszélgetnem, főleg, hogy ne ilyen szaftos témák az életemből előkerüljenek. Még jó, hogy nem tud róla. De Jézus rátér arra, amit az asszony el akart rejteni. És Jézus beszélni fog arról, amit az asszony el akart rejteni, és el akart felejteni. Jézus beszél róla. Úgyhogy azt látjuk, hogy Jézus nem azt adta neki, amit az asszony várt tőle, és amit ő akart, hanem azt, amire igazán szüksége volt. Egy vízre az asszonyban. Egy vízre, egy forrásra az asszonyban. Ezt akart Jézus. És lehet, hogy Jézus elmegy sokáig amellett, amiért epekedsz. Amire vágysz. Elmegy mellette. Nem érdekli. Vagy úgy tűnik, hogy nem érdekli. Tudod miért? Azért, mert azt fogja adni, amire igazán szükséged van, és nem arra, amire te gondolod azt, hogy szükséged van. Ez hihetetlen. 18. vers, Jézus azt mondja, 5 férjed volt, de akivel most élsz együtt, az nem a férjed, igazat mondtál, tehát nem adja kislisszanni az asszonyt a kezéből, oké? Okay? És ezt teszi, érted is, meg értem is, hogy nem adja fel. Küzd értünk, nem adja fel. Lehet, hogy már jó ideje rajtad van az ő keze, nem tudom, hogy érzed-e. De lehet, hogy rajta van az üveden a keze. És nem enged el, és van egy nyomás, és van egy nem tudom mi. És tudod belül, hogy ezt a területet ő ott most masszírozza. És egy olyan területet masszíroz Isten, amit nem engedsz, hogy mások meglássanak. Nem is beszélsz róla másoknak. Mindenféléről beszélsz, de arról nem beszélsz. De tudd, hogy Jézus oda megy. Ő oda megy ez a területhez. És a szívedre fog beszélni. 5 férj, és a 6. együtt élsz. Aranyom, tudok az érdekbarátságodról. Itt már nem vállaltad be a házasságot, látom. De a haszod, ami az együttélése jár, ezt veszed. De elégedett vagy? Nem úgy látom, azért jössz délbe. Kétet. És lehetünk vallásosak, de nem elégedettek. Lehetünk híresek, de nem elégedettek. Lehet, hogy most már van pénz a számlánkon, de nem vagyok még mindig elégedett. Lehet, hogy hasznos vagyok a gyülekezetben akár, de nem vagyok elégedett. Lehet, hogy egészséges vagyok, de nem vagyok elégedett. Miért nem vagyok elégedett? Azért, mert rossz helyen keresem az elégedettséget. Azért. És ezt teszi az asszony is. 19. vers, akkor így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. Jaj. Őseink ezen a hegyen imádták Istent. Ti júdeiak azonban azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell Istent imádni. Tehát nagyon személyessé vált a beszélgetés, úgyhogy terel. Megy a kamuzás, a terelés. Sokszor ezt tesszük Istennel is, terelünk. 21. vers, Jézus így válaszolt neki. Asszony, és annyira imádom, hogy nem mond nevet. Tudod, miért nem mond nevet? Hogy minél könnyebb legyen magadat belehelyettesíteni. Szerintem ezért. Azt mondja, asszony, higgy nekem, eljön az idő, amikor nem kell sem Jeruzsálembe, sem erre a hegyre felmenni annak, aki a mennyei atyát akar imádni. Csak képbe rakja, hogy figyeljetek, mindegy, hogy bibliaszólos vagy, vagy milyen vagy, vagy református, vagy Golgota, vagy pünkösdi, tök mindegy, mindannyian tévedtek. Akkora csodálkozás lesz majd, amikor ott leszünk fönn a mennyben, hogy én ki vagyok valójában, hogy csak na. A ti kis agyatokkal csak gondoltok rólam dolgokat, de majd ott, majd meglátjátok. És rá fogtok jönni, hogy amiért sokszor kardoskodtatok, ez nem is úgy volt. És így van ezzel mindenki, minden felekezet. 22. esti, azt imádjátok, akit nem ismertek, ugye samáriák, mi pedig ismerjük azt, akit imádunk, mert az, aki a szabadulást hozza a zsidók közül jön. Eljön majd az idő, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók szellemben és igazán vagy igazságban imádják a mennyei atyát, mert az atya olyanokat keres, akik őt imádják. Tehát azt mondja, elég volt a gyülekezetesdiből. Elég volt, hogy játszátok a gyülekezetes. Elég volt abból, hogy kipipált, hogy ma voltál, vagy kipipált, hogy van szolgálatod, vagy kipipáljad a dolgokat, amik a kereszt, hogy ma olvastad a Bibliát, vagy ma imádkoztál, vagy ma jót tettél valakivel. Elég volt ebből a játékból. Elég volt abból, hogy úgy csinálj, mintha ismernél engem. De szívedben pedig távol vagy tőlem. Nem. Engedj be minden területre az életedbe. Engedj be. Azt, amit a legjobban rejtegetsz, oda engedj be. Mert én az egészedet akarom. Ne játszadozzunk már. Az egészedet akarom. Nem kell tökéletesnek lenni. Nem erről van szó. Dehogy is. Nem kell. Nem kell. Nem kell, hogy mindenre tudd a választ. Csak légy őszinte velem. Légy őszinte velem. Őszinteséget akarok. Engedj be. Kérlek, ne fuss többet előlem. Ne fuss férfiakhoz, ne fuss dolgokhoz, ne fuss nőkhöz, vállalkozásokhoz, hobbikhoz, pótcselekvésekhez, hogy az egész időbeosztásod tele legyen, hogy érezd, hogy értékes vagy. Ne fuss ezekhez a dolgokhoz. Ne! Ne! Figyelj! A föld tulajdonosa eljött érted a kúthoz. Ez nem semmi. Ez nem semmi. Eljött értem, hogy beszéljen velem. 24. vers. Isten szellem. Ezért, akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Az asszony így válaszolt. Tudom, hogy egyszer eljön majd a messiás, amikor majd eljön, mindent megmagyaráz nekünk. Vicc az egész, még mindig nem ismeri föl. Tudod, Jézus már ugrál, hogy én vagyok az. Oké, tehát az asszony a jövőről beszél, ahogy mi is sokszor a jövőről. Majd az Úr. Majd a jövőben valamikor. Majd. Amikor majd mindent rendbe raktunk, akkor majd jó lesz. Ha ezt is rendbe raktuk az anyagiakat, meg ha ezt is a kapcsolatiakat, meg ha a munkát is rendbe raktuk, akkor majd. Majd mi lesz? Majd semmi nem lesz ugyanúgy. Ne. És Jézus azt mondja, 26. vers, én vagyok az, aki veled beszélek. Mondta neki Jézus. Én vagyok az. Azt mondja neki, hát én vagyok a kút. Én vagyok a kút. Én vagyok az, akit keresel már egész életedben. Én vagyok az, akit kerestél az 5 férjedben. Én vagyok az, akit most már félve, de keresel még ebben a 6. pasiban is. Én vagyok az, akit keresel a különböző tevékenységed. Én vagyok az. De bennük nem találtad, és itt vagyok, eljöttem érted, és a tiéd vagyok. És benned akarok lenni. Én vagyok az, aki életet fogad neked. Én vagyok az, aki örömet adok neked. Én vagyok az, aki békességet adok neked. Én vagyok az, akire igazán szükséged van. Itt vagyok. A rendelkezésedre állok. Csak higgy. Én vagyok a nagy ő. A 27. vers, ebben a pillanatban érkeztek meg a tanítványok, ugye, mint elefánt a porcelánboltba. Nagyon elcsodálkoztak, hogy Jézus egy asszonnyal beszélget, azok se tudták hová tenni, de egyikük sem kérdezte meg, hogy mit akart tőle, vagy miért beszélgetett vele. Tehát ugye, hogy ennyire, tehát látnak egy totál rendhagyó dolgot, és a világ teremtője ott van, és nem kérdezik meg, hogy ez most hogy, meg miért, meg. Na mindegy, ez már egy másik üzenet. Tehát a 28. vers, és ez a gyönyörű benne, figyelj, és az asszony ekkor a kútnál hagyta a vizes korsóját. Lemondott róla. Találkozott a kúttal, és ott merte hagyni a vödröt, amivel el volt foglalva 20, 30, 40 évig. Hihetetlen. Fontosabbá vált Jézus, mint az, amiért a kúthoz jött. És visszament a faluba, és beszélgetett azokkal, akiket már évek óta el akart kerülni. És azt mondta nekik, 29. vers, gyertek, nézzétek meg azt a férfit, megtaláltam a férfit, ugye, tudják róla, hogy 5 férje volt, a 6. együtt ért, megtaláltam a férfit, gyertek, nézzétek meg azt a férfit, aki mindent elmondott nekem, amit tettem. Lehet, hogy ő a Messiás. Oké, tehát nem volt meg a válasza még mindenre, még lehet, hogy bizonytalan volt abban, hogy ő a Messiás. Nem volt még idő arra, hogy rendbe tegye magát. Nem volt még idő, hogy az élete visszamenjen egy normális, egy helyreállt kerékvágásba. Nem volt ezekre még idő. De a szíve a helyére került. És innen indul ki minden. Először a szív. Megvolt a hite, hogy meglépje az első lépést. Annyira gyönyörű. 30. verset, azok az emberek, akikhez még kiment, azok pedig kimentek Jézushoz. Érted? Követték ezt az asszonyt. Követték. Figyelj, jött a kúthoz, találkozott a kúttal, és kúttá vált. Az asszony jött a kúthoz, Jézushoz, vagy nem, jött a földi kúthoz, találkozott Jézussal a kúttal, és aztán úgy ment el onnan, hogy ő lett a kút mások számára. Krisztus bennünk. Tehát amikor hagyjuk, hogy Isten elérjen bennünket, nem játszadozunk, hanem hagyjuk, hogy elérjen őszintén, akkor ő képes lesz rajtunk keresztül áradni mások felé is. Nem csak én leszek telve, hanem túlcsordul ez mások felé is. Úgyhogy most már nem kell többet szégyelnie, hogy találkozott egy férfival. Lehet, hogy már másodiknál, már harmadiknál is már hümmögött a falu. Megint azt mondja, megtalálta. 5. Hatodik. Na. De most már nem kellett szégyenkeznie, hogy találkozott a férfival. Úgyhogy Jézus ezért jött, és itt a vége, fuss el véle. Itt a vége. Jézus ezért jött, hogy kutat ásson. Hogy kutakat ásson. Ki ezért halt meg? A bűneink miatt. Mert el vagyunk tőle választva. A kút meg van tömve. És ezért halt meg. És temették el. És ölték meg. És aztán ezért támad fel. És ezért ment a mennybe. Hogy kút lehessünk. Hogy aztán, amikor ő felmegy a mennybe, elküldi az ő szent szellemét. És ez a szent szellem lesz az élő vizeknek a forrása bennünk. Ezért halt meg. Úgyhogy nevesd meg azt, amikor fájnak a dolgok. Nevesd meg, amikor olyan szakaszban vagy, hogy csalódtál. Vagy nehézség van. Vagy anyagi kihívás. Vagy emberekbe csalódtál. Vagy egy gyülekezetben csalódtál. Nevesd meg, mert Jézus éppen egy kutatás. A kutatása. Amit meg akar tölteni. Azért, hogy tehát be akar költözni az életedbe. Hogy te is életadó legyél. Hogy te is egy életadó kút lehess mások számára. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk, és tisztában, mint bármikor. És szükségünk van rád. Te vagy a kút, akihez nem kell vödör. És köszönjük, hogy te kúttá teszel bennünket. Köszönjük, Urunk. Ha úgy vagy itt, hogy még soha nem találkoztál Jézussal, akkor itt az idő. Itt az idő. Az én anyukám úgy halt meg, hogy Krisztusban volt. 1995-ben elkezdett menni egy gyülekezetbe, ahol a pásztorok beszéltek neki, és az emberek beszéltek neki Jézusról. Addig is Isten tudatos volt, tudta, hogy van Isten, de aztán segítettek neki. És odaadta az életét annak, akiről megtudta, hogy mennyire szereti őt. És azt mondta, hogy ő ezt eddig így nem hallotta. És ott jött rá, hogy eddig Krisztus nélküli volt, és aztán Krisztus élet. És ez az én történetem is. Ez anyukám történet, ez az én történetem is, és ez lehet a te történeted is. Hogyha még nem bíztad rá az életed Jézusra, tedd meg. Tedd meg. Mondd azt, Jézus, szükségem van rád, bűnös ember vagyok, el vagyok választva tőled. Rád bízom az életem. Rád bízom. És hogy ezt megtetted, akkor csak mondd el valakinek, akiben megbízol. Menj oda hátra, az a VIP asztalhoz, ott lesz a Gábor, és csak mondd el neki. Köszönjük, Urunk. Amen.